az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világbérdő bukására én sem látok rövid távon kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Jó, na akkor mi elkezdünk. Akik ott sorban álltok, nektek is mondjuk, hogy elindulunk. Nyugodtan, hogyha megvan az italatok, akkor üljetek le.
Szuper. Jól van. Hát akkor üdv mindenkinek az évadzáró belépési küszöb felvételén. Körülbelül ez az a hangerő, amit szerintem fizikailag képesek vagyunk most kihozni magunkból, de hogyha nagyon nem hallotok, vagy ilyesmi, akkor szóljatok. És egy ilyen interaktív mutatvánnyal fogjuk kezdeni ezt az adást. Ugye az volt a beharangozó esemény cím, hogy merre tovább baloldal, és tökre kíváncsiak vagyunk, hogy ti miben vagytok ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Azt képzeljük, hogy a podcastunk hallgatói nagyrészt olyan emberek, akiknek van erről a kérdésről, ha nem is véleménye, de valamilyen érzése. Úgyhogy a Dávid most posztiteket fog kiosztani.
Igen. Amúgy eredetileg az volt, hogy három opció van. Ezt leredukáltuk kettő opcióra és egy megúszós lehetőségre. De elmondom, melyik a kettő opció. A zöld posztit az az, hogy van bennetek remény a baloldallal kapcsolatban. A piros opció pedig az, hogy nincs bennetek remény a baloldallal kapcsolatban. És az lenne a kérésem, körbe is megyek, hogy választatok, vagy vegyétek el mindkettőt, vegyétek el egy zöldet és egy pirosat is, és tegyétek ki azt magatokra, amiben vagytok most, és aztán a végén, a beszélgetés végén megyünk, vagy így körbenézünk, hogy ki az, aki megváltoztatta a beszélgetés közben a cetliét. Mit szóltok?
Így van.
És elmondom, így van. Na, elmondom a megúszósat is, hogyha nincsenek erős érzéseitek egyik irányba se, akkor elvettek egy sárgát, amire viszont felírhattok egy kérdést, ami miatt igazából nem tudtok választani, hogy remény van-e, vagy inkább reménytelenség bennetek. Jó? Adjátok körbe, inkább az talán hatékonyabb,
mint hármat. Itt vannak tollaink is.
Pontosan. Valakinek kell toll?
Nagyon jó. Akik csak hallgatnak minket, azoknak mondom, hogy nagyrészt egyelőre a zöld cetliket látok egyébként, úgyhogy ez most egy ilyen reményteli közönség, ami bennem is reménykelt.
Én azért nagyon remélem, de majd figyelem közben, hogy van-e váltás. Tehát, lesz olyan pillanat, amikor valakiről lekerül a zöld és felkerül a piros, és figyelek, hogy miért.
Ez most igazából, szóval ez egy őszinte kérdés bennünk, mert szerintem egyikünk se úgy érkezett, hogy egyértelmű álláspontunk van. Nyilván mindkét irányba tudok érveket mondani, és aztán erről is fog szólni majd a beszélgetésnek egy része. Úgyhogy, ja, nagyon köszi, hogy ebben részt vesztek, és akkor addig kezdjük is el a beszélgetést. Induljunk onnan, ahol egy kampány lezárul, vagy egy kampányidőszak, az a maga a választásnak a napja, és a választásnak az éjszakája, az eredményvárás. Mi az, ami megmaradt ezzel kapcsolatban benned, Dávid?
Hát én azt hiszem, hogy a választás hétvégén csináltam a legtöbb kampányolást. Előtte alapvetően csak így otthonról online segítettem, de szombaton és vasárnap rengeteget telefonáltam. Úgyhogy vasárnap estére már nagyon...
Csepregi call center, Dávid.
Pontosan, igen. Ez középső mellett, hogyha nem tudtátok be. És vasárnap estére már nagyon fáradt voltam, de azt gondolom, hogy én filmet nem szeretek csapatban nézni, csoportosan, sorozatot se. Két dolgot nagyon jó csapatban nézni, akár otthonról, akár máshol. Az egyik focit, ezt most sokan ez elvén tapasztalhatják. A másik pedig választási eredményvárókat. Szóval elképesztően jó volt a hangulat, a szikrásokkal voltunk együtt a Vasasban. És szerintem most volt egy ilyen érzése mindenkinek, hogy van tétje a dolgoknak. Tehát, hogy nem az van, hogy tök mindegy, mi lesz, úgyis a Fidesz nyer, hanem egyrészt lehetett követni sok dolgot, lehetett követni azt, hogy mi lesz az LP, lehetett követni azt, hogy mi lesz a KG-vel, vagy a Vitézivel, lehetett követni azt, hogy mi van a saját kerületedben, vagy a saját településem, meg lehetett követni azt, hogy mi van a saját LVK-ban. Tehát, hogy mindenféle szempontból rengeteg inger volt, és hogyha valahol rossz is volt az eredmény, máshol ezt ki tudta igazából ezt egészíteni, szóval ez egy nagyon intenzív este volt. ami még volt, hogy ugye itt az európai választás az egész Európában van. Tehát, hogy itt én amúgy nem mindenki tudta ezt aznap este, de hogy amit még én közben csináltam viszonylag intenzíven, azt, hogy néztem, hogy Európában mi történik, mert ott is nagyon sok jóslat volt, hogy itt egy ilyen nagy szélső jobboldali előretölés lesz, és hogy az igazából teljesen átrajzolja a viszonyokat a következő egy évtizedre, és azt folyamatosan monitoroztuk ott néhányan, hogy mi történik Németországban, mi történik Északon, és ez a nagy szélső jobboldali előretölés nem történt meg mindenhol, egy-két országban történt meg, Franciaországban, meg Németországban, talán pont ott, ahol igazán számít.
De a két legnagyobb hatalmában az EU-nak.
És a legveszélyesebb helyek, ahol ez megtörténhet különben. Minden esetre amúgy baloldali szempontból voltak jó dolgok, tehát Észak-Európában az új baloldali pártok viszonylag jó eredményeket értek el, a zöldek is annak ellenére, hogy elég nagyot vesztettek, Kelet-Európában amúgy egy csomó új helyről tudtak beküldeni embereket, szóval volt ott is izgalom. És hát hosszú volt ez az éjszaka, tehát volt egy pont, amikor azt érezted, hogy az éjjel soha nem érhet véget, és aztán majd arról is beszélünk, hogy miért, de mesélj, hogy neked milyen.
Igen, én reggel elmentem, és nagyon, nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy az óvodában, ahova jártam, konkrétan abban a teremben is kell szavaznom mindig, ami a csoportomnak a terme volt, és most ez egy ilyen nagy, ilyen full circle pillanat volt, hogy egy szikralogós jelöltre lehetett x-elni az óvodás csoportomnak a termében, és akkor így, úr, Isten, így az, amit így dolgozunk 5 éve, az így most így oda vezetett, hogy egy ilyen téttel rendelkező választáson tudok ilyen személyesen is részt venni, ami ilyen nagyon pozitívan indult emiatt a nap, meg nagyon jó érzés volt. Utána én nagyrészt kampányoltam, én is telefonok, meg kopogtatás. Szerintem utolsó nap az egy ilyen nagy mozgósítási harc, azért főleg itt, ahol most is vagyunk, aztán nem is mondtuk, hogy a Susukában vagyunk, a Nagyfavoros utcában, ami ugye a 8 kör külsőbb része, és hát pont ezen a környéken is, meg innen még egy kicsit kintebb az, hogy szavazatvásárlás van, az, hogy brutális Fidesz mozgósítás van, az nyilván mindig, meg így a választási napig is tart az, hogy kinyeri meg ezt a kampányt, és ilyen szempontból egy ilyen, számomra inkább egy ilyen feszült nap volt. Aztán meg nyilván egy nagy boldogság, meg öröm, hogy itt újrázni tudott a szabad és szolidáris városvezetés, és alapvetően ezzel a jó hangulattal és pozitivitással érkeztem meg a Városháza Parkba nézni a partizános eredményvárót, meg várni a főpolgármester választás eredményeit. Hát ott, tehát az egy ilyen síralomként tudnám leírni a választási éjszakát a Városháza Parkban, ami egyszer csak ilyen néhány Gen Z tini által egy ilyen őrült, ilyen kirobbanó energiák voltak, és így, tehát hogy körülbelül ez volt így, hogy 3 órán keresztül sír csend, majd asztalokon ugráló tinik körülbelül.
Hát mert volt egy pont, amikor fordítottak el.
Hát igen, de hogy addig, tehát hogy nem volt ott senki polgármesterek közül, Sopronit láttad. Országgyűlési képviselők, a Hiller meg a Jambi. Tehát nem azt érezted, hogy itt egy inkumbens főpolgármester győzelmi estéje készül, nyilván nem is az lett egyértelműen, úgyhogy alapvetően én hajnali 3-kor úgy döntöttem, hogy ezt már nem bírom tovább, és hazamentem, de utólag nyilván pont ma jött ki a főpolgármester választásnak az eredménye, úgyhogy 41 szavazat az azért nem a magabiztos győzelem kategóriája, de végül is én azt mondom, minden kampányban, amivel valamilyen szinten érintkeztem, ott végül is én elégedett vagyok azzal, ami lett, úgyhogy szép emléke a június 9-e.
Én nagyon, vagy ez biztos, hogy nagyon belpestén fog hangozni, de hogy én a Gólya teraszon izgultam hajnal 2-kor még a KG-ért, és ott is ami kicsit hasonló volt az energia. Egy ponton így megijedtem, hogy be fog szakadni a terasz, amikor valaki bemondta, hogy megelőzte a KG a Vitézét, ami nem volt igaz azon a ponton, és így nagyon ideges lettem, hogy de hogy így, ez fake news, de mindegy, utána 10 perccel később tényleg beelőzte. Viszont abban a 10 percben, a kettő között, így szépen lassan, ahogy láttam a közgyűlésnek a összetételét, így elfogadtam magamban, hogy jó lesz Vitézivel, legalább ő így majd így egybe tartja a közgyűlés, meg így könnyebben többséget szerez, és így elkezdtem így lenyelni ezt a keserű pirulát. És aztán nagyon, nagyon nagy felüldülés volt, hogy ez nem így fog történni, mert ugye még hogyha ilyen nagyon plasztikus, vagy ilyen racionalitásra épülő, nem tudom, matematikai dolgokat mondunk a Vitézi mellett, akkor is azért azt így el kell mondani, hogy egyáltalán nem lett volna...
Hát a jelölt, akire Orbán Viktor szavazott.
Igen, tehát hogy egyáltalán nem lett volna, mert hogy a Vitézi, hogy de ő majd legalább rendbe tudja tenni ezt a közgyűlést, és szerintem ez egyáltalán nem egyértelmű, másrészt meg azok a célok, amikért ő rendbe tudja tenni a közgyűlést, azok pont azok, amik egy csomó budapesti lakosnak nem fogják meg, nem könnyítették volna meg az életét. Most a közgyűlés nem fogja megkönnyíteni a KG életét, de szerintem az egyik ilyen nagy dilemmája az pont az lesz, hogy mit csinál a Tiszával. De...
Hát igen, meg szerintem, hogy, tehát, hogy az, hogy ennyi költsége van az el nem végzett politikai munkának, az szerintem alapvetően egy olyan dolog, amivel szembenézni kell, és nem pufogni rajta. Tehát azt hiszem, hogy ez az, ami... Olyan, mivel meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de én azt gondolom, hogy ez inkább egy ébredésre kell okot adjon, igen. És nem sértettségre vagy pufogásra, igen.
De amúgy szóval kb. Két opció van szerintem, és tök kíváncsi vagyok arról, hogy te mit gondolsz, vagy hogy szerintem, vagy hogy látod, hogy van az, hogy nagyon ügyes kamarilla politikával, amiben a Gergő alapvetően nem rossz, megszerzi maga mellé a Tiszát, vagy abból néhány embert, és akkor is eldöcög a következő 5 évben ilyen egyszeri kompromisszumokon keresztül. Vagy van a másik opció, ami ugye a hangfelvételben is neki egy alapvetően szimpatikus opciónak tűnt, hogy épít...
Ah, most a péklapátja van.
Nem, az már megtörtént. Habár amúgy azért annyira nem volt, na mindegy, nagyobb volt a szája, hanem az, hogy felépít maga köré egy mozgalmat. Tehát felépít maga köré egy olyan politikai tömböt, ami ha most a közülésben nem, de azért politikailag város szintjén.
Hát igen, csak én mondjuk azt hittem, hogy ez lesz az előző évben.
Én már 19-ben is
azt hittem.
Igen, az előző,
ezt akarom mondani, igen, hogy annyi ilyen nyilvánosságban megkövetni magamat, annyiból szeretném, hogy tehát én írtam egy cikket arról 19-ben, hogy a rendszerkritikus baloldali emberek szavazzanak le a Gergőre. Amit abból a szempontból továbbra is tartok, hogy szerintem jobb volt, mint Tarlós István, de abból a szempontból, hogy ott többen ugye mit vizionáltunk azzal kapcsolatban, hogy ez milyen teret fog nyitni annak, hogy legyen egy újraszervezése valami fajta tényleg zöld baloldali mozgalmi, vagy hitelesebb új baloldali erőnek, az hát nyomaiban sem történt meg, és talán ez az, ami azt gondolom, hogy lehet, hogy egy ekkora választási pofon kellett hozzá, hogy ott esetben elkezdjenek emberek gondolkodni körülötte azon, hogy nem lehet csak mindig a legerősebb párthoz húzni, meg ami szerintem nyilván sok szempontból minden az összellenzék jelöltjé közé tartozó embernek egy ilyen ébresztő kell legyen, hogy már azok a dílek, meg azok a szövetségek, amik elbukdácsoltatták őket adott esetben politikai pozíciókig, az önmagában nem lesz elég ehhez a Tisza megjelésével.
Jó, úgyhogy elkezdjük sorolni, hogy hogyan járultunk hozzá a KG győzelmihez, mert szerintem ez egy nagyon...
Az előző miatt győzött. Most nem értem ilyen cikket.
Az előző miatt győzött most is. Tehát, hogy valójában sok más miatt...
Miattam. Személyesen.
Mondjuk ki! Különben azon a szombaton, amikor valójában elkezdett kampányolni a KG, miután egyértelmű lett, hogy a Vitézi a Fidesz jelöltje, eszembe jutott, hogy 5 évvel ezelőtt visszafoglaltuk a Városházát.
Igen.
A KG-nak, vagy hát elfoglaltuk a Városházát.
Az egy más választás előtti este volt.
Igen, igen. Hát én ezúttal indítottam egy Insta trendet.
Amire nagyon sok ember küldött képet.
És így, és most bocsánat, de annak függvényében, hogy 41 szavazat különbség, így azért így...
Úgy érted, hogy 41 embert ez az Insta story trend elvittem.
Tehát azért kíváncsiak egy alternatív történelemre, amikor nem úgy kerek fel szombat reggel, hogy én indítok egy ilyen Insta-re, és nézzük meg, hogy akkor jött. Szóval nem mindegy, nem akarom...
Hát van egy ilyen párhuzamos univerzum.
Ahol Vitézi polgármesterünk.
És nagyon azért hatékony. Már Csepregi Dávid nem indított el ezt az Insta story trendet.
Ja.
Jó, amúgy figyelj, mind hozzájárultunk.
Szerintem is, magunk módja mindannyian. És hogyha tettetek képet ebbe a sztoriba, akkor meg kifejezettem. És mi volt másnap?
Mi volt másnap?
Voltak-e...
Én mentem dolgozni.
Mint a magyar társadalom jelentős. De hogy emlékszem, hogy hétfőn beszéltünk, és neked már ilyen nagy... megvilágosodásod volt arról, hogy itt mi lesz a következő 10 évben. Milyen hatékjaid voltak a választásban?
Ezt lehet, hogy már nem merném felvállalni. Mit mondtam 10-én, bár nem is emlékszem rá, szóval nyugodtan emlékeztes. Igazából nekem az első pillanattól kezdve az volt a gondolatom, hogy nyilván azt látom, hogy egy Fidesz-Tisza párharc lesz a következő két év, két és fél év, és az a kérdés, hogy bárki, aki nem ebben a valamelyik oldalra tagozódik egyértelműen ebben a törésvonalban, az létezni tud-e egyáltalán politikailag. Tehát, hogy ami korábban mondjuk azt gondoltuk, hogy a Fidesz versus összeellenzék a nagy politikai törésvonal, amellett láttuk, hogy tud létezni egy Mi Hazánk, tud létezni egy kétfarkú kutyapárt, már ugye most ez nem működött, vagy ők alapvetően a kárát látták annak, hogy a nagy törésvonalban egy ilyen kisebb szereplőként maradtak meg. Nekem ez a kérdés, hogy ha megszilárdul az új nagy törésvonal, akkor amellett lehet-e? Ez szerintem érinti az inkumbens polgármestereket, országgyűlési képviselőket. Nyilván alapvetően ugye az ellenzék Szegeden, Pécsen és budapesti körzetekben tudott nyerni 22-ben egyáltalán, bár egyébként most az agglomeráció is kicsit átrendeződni látszik, és az a kérdés szerintem, hogy a vidéket meg a legtöbb OLVK-t azt gondolom, hogy Magyar Péternek amilyen gyorsan csak tud valószínűleg jelölteket kell találnia, és az a kérdés, hogy bárki bárhol meg tud-e tapadni, akár a listás szavazatok által tud-e frakciót teremteni magának, ahogyan mondjuk ugye a Mi Hazánk tette, akár egyéni képviselői győzelmeket meg lehet őrizni, mert ez szerintem a nagy kérdés egy rendszerkritikus vagy bármennyire baloldali projekt szempontjából, hogy ezt meg tudja ugrani, hogy a két nagy erő mellett látszani tud-e, és a szélső jobbnak nyilvánvalóan mondjuk a Fidesz segítségével, de mégiscsak ez azért sikerült az elmúlt 5-10 évben. És akkor kérdés szerintem ez, hogy a baloldalnak, vagy most ha úgy nagyon tágan értjük a közösségünket, akkor nekünk sikerül-e.
Nekem nem voltak ilyen nagy vízióim őszintén. Én, és amúgy kicsit azért, mert hogy nem éreztem azt, hogy a Tisza sztori az így lezárult volna. És az utóbbi két hét az amúgy pont erre adott bizonyítékot, hogy kevésbé izgalmas az, hogy ugye beül mégis az LP-be, amiről majd amúgy magyarul kérdezik.
De mekkora adatgyűjtési kampány
csinált? Nem, azt szerintem
azért
azt, volt. Igen,
azért azt mondjuk
el. Egy nap alatt 70 ezer ember töltötte ki a szavazást. Nem, azt szerintem nagyon jól kaptál azt a pillanatot. És amúgy szerintem nem teljesen egyértelmű, hogy ez rossz döntés részéről, mert lehet, hogy most ha kimegy külföldre, úgy most, tehát itt óriási port kavart Magyarországon, és lehet, hogy neki amúgy...
Főleg az ötkertben.
Arra mindjárt térünk. És lehet, hogy neki biztonságosabb, és ami lehet, hogy a belvárosi bulizóknak is biztonságosabb, hogyha inkább Brüsszelben van egy kicsit, ott így ki tud fújni, tud tervezni, és amúgy alapvetően nem éri el a Fidesznek az ilyen óriási propaganda, meg titkosszolgálati hálója. De ugye ez akkor van, hogyha van valaki, aki helyben megcsinálja a munkát. És ilyen szempontból tényleg nem látom azt, hogy lezárult volna még az a kérdés, hogy a Tisza az tényleg egy 30%-os párt, vagy elértek most egy nagyon jó választási eredményt, és amúgy lehet, hogy néhány hónapon belül nem lesznek annyira jelentősek, mint ma. És hát a másik ok, ami miatt szerintem van még ok arra, hogy ne lezártnak tekintsük ezt, az pedig az, hogy Magyar Péter hogyan viselkedik. Ugye egyrészt sajnálatos, hogy az ötkertbe jár bulizni, szerintem ennél azért vannak budapesti jobb helyek.
Ajánljunk neki jobb helyeket.
Én a Móri 2-t javasoltam, amelyik neki az ősz. De hogy tényleg az, hogy ennyi fegyelem nincs benne, és azt hiszem a Magyari Péter is erről beszélt a Telexben nemrég, hogy azért egy politikusban, aki elért előző este 30%-os eredményt egy választáson, annyi fegyelem kellene, hogy legalább ne lopjon egy telefont, és aztán dobja bele a Dunába másnap.
Ez amúgy, nem másnap, de igen.
Vagy az a pénzt, hogy ez egy átlag embernek is szerintem egy kutya kötelessége, de politikusként szerintem...
Jó, azért azon mind tudunk rezonálni, hogy egy szakítás után el akarsz menni bebaszni a haverjaiddal. Tehát a választás után az első dolog nem az volt, hogy elment bulizni, hanem hogy kiposztolta, hogy szakított.
Jogos. Azt arról még ugye mindig nem tudunk részleteket, szóval...
Hashtag breakup.
Valami véget ér, valami fáj. Ja, szóval nekem igazából ez a nem válaszom, hogy az a premissza szerintem még azért nem teljesen lejátszott, hogy... Vagy ezzel nem akarom azt mondani, hogy az ne lenne egyértelmű, hogy a DK-MSZP párbeszéd, meg ez az egész volt ellenzéki blokk, ez mostantól nem feltétlenül opció, hanem csak az, hogy ez a tér az még nincsen annyira kitöltve és bekövesedve, hogy azt tudja mondani, hogy a Tisza az tényleg egy 26-ban 30
szívás. Egy választási eredmény az nem választási eredmény. Ez nyilván mindig az a kérdés, hogy tudsz-e újrázni, mert az a valódi ítélet a teljesítményedről, a választók részéről, az első, mondjam, ott van egy felhajtó ereje annak, hogy a másikat elutasítják, meg hogy beléd projektálnak nagyon sok mindent, ami ugye, ahogyan gyűlnek az információk, meg a teljesítménynek a lenyomata jobban látszódni fog, akkor én is azt gondolom, hogy alapvetően van abban lehetőség, és mindig el lehet rontani, tehát hogy azt szerintem már nem igaz, amit itt hetekig hallgattunk politikai elemzőktől, hogy Magyar Péter bármit hibázik, most akkor áthibázhat, mint az ország, akkor se fog megtapadni rajta, hogy mondjam, tehát azért ez, én azt gondolom így, hogy a Magyar Péter viselkedésével kapcsolatban most már az irányába elkötelezettek is nem biztos, hogy tudják hova tenni ezt a akár a bulizós részt, akár az EP-be végül kimegy dolog, szerintem szül olyan érzéseket, hogy az inkonzisztenciái azok nem biztos, hogy mindig karizmával, meg önmagának a személyiségével egyszerűen örökké egyesíthetőek ezek az ellentmondások, ez talán látszik, igen. Kíváncsi vagyok, mi lesz azon a telefonon, amit a búvárok előkerítettek a Duna mélyéről, ilyen gyorsan.
Azt említetted, hogy ez a szövetségi rendszer, ami egybe tartotta a létező ellenzéki pártokat, balliberális pártokat, az gyakorlatilag ilyen módon megszűnik. A Tisza azért ott marad, mint tényező, ami kicsit egy ilyen néppártosodós, mondjunk balra is dolgokat, mondjuk jobbra is dolgokat, középre is minden, szóval legyünk egy ilyen nagy tégely. Mit jelent ez a baloldal szempontjából?
Én nekem ennyi a kérdésem, hogy tényleg szerintem ez azon múlik, hogy tudsz-e olyasmit mondani azoknak az embereknek, akik nem csak egyszerűen anti-orbánizmusban vannak, hanem azt gondolják, hogy valamilyen érdek vagy érték alapon szükség van azokra az üzenetekre, ami arról szól, hogy a dolgozó embereknek hogyan lesz alapvetően egyről a kettőre lépés Magyarországon, hogyan fognak hol tudni lakni, hogyan lesz megfelelő egészségügyük, oktatásuk. Szerintem ezek vannak ilyen emberek Magyarországon. Tehát, hogy ha azt megnézzük, hogy a DK szövetségére 40 alatti szavazott Budapesten, tehát őszintén 40 alatti hallgatója szinte a belépési küszöbnek is van szerintem. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy vannak baloldali emberek Budapesten, akik nem szavaztak le a DK-MSZPP koalícióra, 40 alattiak, viszont leszavaznának adott esetben egy őszinte, hihető, közösségileg azonosulható, karizmatikus vezetővel rendelkező baloldali opcióra. Tehát én gondolom, hogy van több mint 40 alatti ilyen szavazó Budapesten mondjuk, akik most nem látszanak, és akiknek egy része biztos a Tiszánál van, egy része a Momentumnál, egy része a Kutyáknál, de azt gondolom, hogy nem is feltétlenül csak pártokba kell gondolkodni, meg szövetségi rendszerekbe, hanem szavazói csoportokba. És én azt gondolom, hogy van ilyen szavazói csoport, akiknek tudna lenni képviselete, ha lenne ilyen opciójuk.
És amúgy kicsit még ezt izolálva, hogy a DK-t például az utóbbi egy-másfél évben különben azért érdekes, mert hogy ők tettek kísérletet erre, hogy legyen egy baloldali fordulatot, hogy legyen egy baloldali programjuk, nem csak amúgy ilyen programatikus szinten, hanem ilyen vibe szintjén, tehát hogy megadják azt az hogy létrehoznak egy olyan atmoszférát, ami nem csak szóban, hanem üzenetekben is ilyen szociáldemokrata, és ezekre az üzenetekre próbál fókuszálni, meg ezek köré közösséget építeni.
Illetve nagyon jó személyiségkvizek voltak a DK-ban egész évben, nagyon elvesztem őket.
Azt nem gondolom, hogy a DK-ban ez egy sikeres sztori.
Nekem nagyon tetszik.
De lehet, hogy ez a 8%-hoz különben pont azon múlt. és hogy szerintem pont itt erre egy példa az a részben, amit mondani szoktál, hogy kell egy autentikus, vagy amiről szoktunk beszélni, hogy kell egy autentikus, karizmatikus vezető, mert hogy ezt csak akkor tudod volna felmaradni a DK-nál, hogyha nem a Gyurcsány az, aki ennek a nevét adja, igaz? Hanem egy olyan ember, aki ezt hosszú távon tudja autentikusan képviselni, de ott szerintem az, hogy 20%-on volt egy ponton a DK, az nem csak azon múlott, hogy ők voltak a legerősebbek, és így elkezdtek feléjük tandálni
az
emberek.
Az is számít,
100%-ig biztos vagyok, és amúgy pont azért, mert látszik, hogy amint más lett erős, akkor így 12% át is ment, de azon is, hogy mit mondtak. És szerintem megint az van, hogy hogyha megint kidobunk mindent együtt, és ez szintén az ellenzéknek egy ilyen jó tanács, hogyha lehet a maradék pártoknak, hogy nem azok üzenetekkel volt a gond, hanem egyszerűen elvitte a történelem, és amúgy alapvetően az arcokkal volt gond, akik ezeket az üzeneteket
képviseltek. Az arcokkal, a másik meg szerintem, hogy milyen alapokra fektetsz közösséget, tehát ja. Hogy ha azt nézem, hogy én nem gondolom, hogy a Momentumosok ne próbáltak volna meg 2016 és 22-24 között nagyon-nagyon sok mindent azért, hogy helyi, nem tudom, beágyazottságuk legyen, hogy megtalálják a megfelelő jelölteket, hogy alapszervezeteik legyenek, hogy pénzt gyűjtsenek politikai munkára, stb. De ha alapvetően arra alapozod a közösséget, hogy egyfajta ilyen csodavárásban vannak, meg anti-orbánizmusban, és ez az, ami bevonzotta egyébként már alapból az embereket a közösségedbe, akkor azon a ponton, ahol nem te leszel az, akiben a legkönnyebben bele lehet projektálni az anti-orbánizmusnak az erejét, az, hogy tényleg ezt te fogod ezt a vágyat, meg célt valóra váltani, akkor hogyha nincs közösséged, meg vagy nagyon erős egzisztenciális hálód, ami ugye mondjuk történelmileg még pártok, ez az, amire tudtak alapozni, hogy effektíve minél több egzisztenciát biztosítottak embereknek, akkor az, hogy mondjam, ami volt egyszer 10%, az nagyon gyorsan le tud gyalulódni.
Ez az egzisztenciális háló az, ami egy csomó pártot 1%-on tart jelenleg.
Hát Magyarországon kb. Ennyit tudnak vele, na, és annak meg nyilván nem kéne létezni, tehát ha csak az van, az nem jó, de azt gondolom, hogy nyilván történelmileg, tehát hogy a demokrata párt történetében is brutális fontosságú volt az, hogy milyen típusú akár állami munkahelyeket tudtak teremteni a párttagjainak, szóval hogy ez nem egy probléma, hogy vannak ilyenek. A kérdés az, hogy ez a mix hogyan áll össze, az egzisztenciák, a hitből itt levő, értékből itt levő emberek, és azok, akik megcsapódnak egy-egy kampány idejére.
De akkor az a kérdés, hogy szervezetépítés versus karizmatikus vezető, az meg szerinted a június 9-i eredmények függvényében is szintén áldilemma.
Hát mindkettő, igen. Ja. Igen.
Mindkettő kell.
Szerinted is, ugye, Dávid?
Persze. Nem, de hogy tényleg, tehát egyszerűen az, hogy egy csomóan azt szűrik le most ebből, hogy csak új vezetőkre van szükségünk, meg kell egy új párt, azt szerintem ez fontos tanulság.
Persze,
meg hogy mondjam, olyan politikai környezetben, ahol a baloldalnak az arcai azok olyanok, akik gazdasági válságokat indukáltak annak idején.
Igen.
Szerintem az ilyen szempontból egy jó konklúzió, de hogy az apró munkát nem lehet megspórolni, a közösségek teremtését nem lehet megspórolni, még akkor is, hogyha különben a megtérülés a rövid távon nagyon-nagyon kevés.
Hát meg azt érted, amit kiposztoltam ugye a belépés között Facebookra is, hogy hát Karácsony Gergelyt nehéz új baloldali ikonként fölépíteni, hogyha Horváth Csabával pózol egy plakáton, és fölé van írva, hogy szövetségben.
Ja.
Tehát
így
nem lesz előre.
Meg a közösségépítés, szóval sokszor ilyen nagyon absztraktként fogják fel az emberek, hogy itt ilyen teljesen alternatív közegeket kell létrehozni, amik minden létező ellen próbálnak állni, de nem, hát itt a közösségépítésre szerintem tök jó példa a 8. kerület, ahol a 8. kerületi jelöltek, beleértve különben a Szikra jelöltjét is, ezt úgy fogta fel, hogy egyszerűen jelen volt a közösségben, beszélt az emberekkel, annyi arckontaktust próbált létrehozni, mint csak lehetett, és hogy ezek nem ilyen absztrakt, hogy mondjam, nem most jó szó az eszembe, de hogy nem a valóságtól elrugaszkodott elméleti dolgok, hogy hogyan kell közösséget létrehozni, hanem viszonylag praktikus lépések vezetnek ahhoz, hogy te jelöltek köré, vagy adott esetben ügyek, vagy szolgáltatások köré tudjál közösséget hozni. És ez a munka az, ami szerintem, amit szintén meg kell lépni, akár kampányokon keresztül, és akár adott esetben különben politikától függetlenül, és ja.
Na, én szerintem ez a két kérdés van, hogy tud-e lenni a baloldal elitjében egy tisztulás, meg egy kikristályosodás annak, hogy ki az, aki valóban inspirálóan, szavazatszerző erővel, cselekvőképességgel tud előrelépni, hogy lesz ilyen ember. A másik meg ez, hogy mi az, amit ajánlani tud, nem csak választásokkor, programok formájában, hanem napi szinten mi az a szolgáltatás, vagy jelenlét, vagy segítség, vagy kapcsolódás, amivel meg tudja lenni.
Amúgy Itek felé kicsit így sajnáltam, vagy hogy így kicsit így rosszul éreztem magam, mert meghallgattam a Lendvai Ildikóval a beszélgetést a Telexen, és így azt éreztem, hogy mindent elmondott, amit erről a témáról el lehet mondani. Szerintem én nagyon ajánlom, hogy hallgassátok meg. Ott igazából azt vázolta, hogy ami lehetősége maradt gyakorlatilag az ilyen MSZP párbeszéd, zöld-balos politikai közegnek az az, hogy valamilyen formában egyesül, blokkosodik, és egy népszerű, populárisabb, hétköznapi dolgokra fókuszáló, új arcokkal működő mozgalmat hoz létre. Nem is pártról szól, hanem mozgalmat. És most attól függetlenül, hogy ez ebben amúgy milyen szeretek vesznek részt, szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog lenne. És én amúgy szeretek egy olyan országon élni, ahol egy ilyen mozgalom létezik, és adott esetben amúgy a régi politikai elitnek néhány figuráját is sikerül ebbe hatékonyan átfordítani.
Igen, szerintem egyébként például pont Lendvai Ildikó viszonylag elvégezte azt az önreflexiós munkát, akár a 8 órás Partizán interjújában, hogy mi az, amiben részt vett és nem kellett volna, mi az, ami működött, és mi az, ami nem. Nyilván nem gondolom, hogy teljesen meg tudna szabadulni annak a reputációs súlyától, amiben részt vett. És hát azért nem tőle kellene ezt hallani, tehát hogy én azt gondolom, hogy az, hogy Molnár Zsolt, illetve egy 80 év fölötti volt a pártvezető az, aki ezt képvisel, vagy 80 év körüli, bocsánat, nem akarom megsérteni Lendvai Ildikót, illetve a szintén 80 év fölötti Megyesi Péter az, aki még tud állításokat mondani arról, mivel ő a legutolsó sikeres baloldali politikus, akit ki lehet állítani, egy 80 év fölötti volt miniszterelnököt, azért az a magyarországi baloldal válsága azért mély.
És sikeres, úgy sikeres, hogy le kellett mondania.
Hát, igen, úgy értem, hogy legalább valaki, aki baloldali programmal nyert, Istenre legalább egy részét megvalósította.
Igen.
Tehát nyilván ez azért egy ilyen nyomasztó dolog valójában, és ez az, ami miatt én akár el tudnám képzelni, hogy több piros posztitünk is legyen, tehát hogy kevésbé van remény, meg ami miatt azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon hosszú út továbbra is, ami rajta vagyunk.
Jó, de azért, hogyha nyomasztó, most elhangzott, hogy nyomasztó, meg Molnár Zsolt egy mondatban, hagyj rágálják, hogy azért az ő megfejtése az volt, hogy a baloldalnak nacionalistának kell lenni, ez a horvát szociáldemokrata megfejtés, hogy úgy tudjuk letűzni a jobb oldalt, hogyha mi is jobb oldaljak leszünk.
Igen.
És az nem jött be a horvátoknak se.
Ez több, mint nyomasztó.
És az nagyon nyomasztó, hogy ez az egyetlen konklúziója, hogy a Tisza párt az ilyen jobbos, meg nemzeties, hát akkor...
De a Gerencsér Ferenc ugyanezt írta ki, hogy hiba volt szociálliberális irányba mozdítani a pártot, hiszen Magyarországon nincsenek ilyen választók, csak jobboldali választók vannak, ez látszik a mostani eredményekből.
Jó, hát Gerencsér Ferenc nem az eszért szeretjük, hanem a kriptó tudásáért.
Hát mi? Volt néhány érdekes megfejtés a választás után.
Volt, igen. De amúgy szerintem az MSZP-nél ez egy dolog, hogy ez nem most találtak ki a Molnár Zsolt, ez egy nagyon régi diskurzus, amúgy részben nagyon rosszul érzik magukat a kettős állampolgárságos népszavazás miatt még mindig, és vezekelnek.
Hát bűntudatból nem lehet politizálni.
Nem. Kell még valamit mondanom?
Igen, szerintem alapvetően összefoglaltuk szerintem a baloldallal kapcsolatos gondolatainkat, nyilván ezt a fajta ilyen gondolathegemónia harcot, az, hogy mi az értelmezésünk egy választással kapcsolatban, szerintem ezt is nyilván végezni kell. Igyekeztünk kivenni akkor ebből is ezzel a részünket, meg majd még tökre kíváncsiak vagyunk, hogy ti miben vagytok.
Nekem az lenne a kérdés, hogy van-e olyan, aki sárgára írt dilemmát? Szerbusz. Nálad van egy sárga cetli. Aztán utána rátérünk a piros-zöldekre is, de kezdjük a dilemmással.
Tehát az én dilemmám az, hogy kiről beszélünk? Ki ez a baloldal, akiben reménykedünk, vagy nem reménykedünk? Tehát például Párbeszéd az most összeállt a DK-val, MSZP-vel, hogy akkor őket lehet így teljesen baloldalnak tekinteni?
Jó.
Ki van még? LMP, Momentum...
Ezek fontos kérdések. Ki van még? Egyedül vagyunk Tibor.
Van még valaki, aki kérdést írt esetleg és megosztaná?
Hány piros van?
Mi?
Egy piros van.
Hát lehet jobban illet volna a sárga, de amennyit így foglalkozom így a kérdéseimmel, meg a kritikáimmal, ezért talán a piros fele húzok, de lehet, hogyha még többet foglalkoznék velük, akkor átmenne sárgába és zöldbe.
Megfogod, légy szíves, talán leszünk. És azt te... Most nem vagyok hozzá szokva ez. Mi a legnagyobb kritikád, vagy kérdésed, ami miatt mégis a pirost raktak ki?
A legnagyobb Szerintem nekem is az, hogy egy kire, hogy egy olyan alternatívát, ami konkrétumot tudna mondani. Aztán egyes kérdésekben is van kritikám, de ezt így hirtelen nem tudom kiemelni.
Elugatom. Mert pont tegnap vele és egy barátunkkal beszélgettünk, és nem volt olyan, tehát ez egy vitáról van szó, egy radikális centrista emberrel, és nem volt semmi, amit nyilván nem meggyőzésről beszélünk ilyenkor, de hogy nem volt semmi, amiben meg tudott volna fogni bármelyikünket, és inkább azt láttam, hogy egy-egy ilyen argumentum után még 10 percet gondolkozik, és hogy elgondolkozik dolgokon, és akkor mindig arra jutott ki, hogy vagy az, hogy cinikusan nem mert hinni valamiben, vagy hogy nem látta, jó, de hova. Tehát igazából nekem is kb. Ez a kérdésem, hogy most akkor, meg hogy 26-ban egyáltalán leszünk-e képviselve a jobb rattolódással, és ezért volt egy sárgám nekem is.
Igen, ezt nagyon átérzem én is.
Tök jó, tök jó. Menjünk erről, és aztán zöldek?
Jó.
Ami kicsit ezt érintettük az előbb, hogy hát ez a, ja, hogy ki, meg mi, meg hogy, meg miért. Hát ugye az egyetem egy párt kell, tehát hogyha 26-ról gondolkozunk, akkor az nagyon jó, hogyha van egy mozgalom, meg van egy társadalmi mozgalom, vannak civil szervezetek, meg mit tudom én, de itt választásokról beszélünk, és ahhoz egy párt kell, és hogyha valamit megtanultunk 9-ben, csak így hagyom, akkor az, hogy se a DK, se az MSZP, se a párbeszéd ilyen formában nem fog akkora mozgósítást elérni, hogy egyáltalán is, nem tudom, hogy megközelítse. Szóval valami új kell, Landi Ildikónak ebben tök igaza volt, hogy ha mostaniak is meg akarnak maradni, akkor valami újat kell csinálniuk.
Igen. És azon a ponton, ahol az emberek elkezdenek valahogy csalódni kicsit a Magyar Péterbe, akkor... Mert most azért, hogy én nem látom azt, hogy odamész valakihez, nem tudom, Mosonmagyaróváron, és azt mondod, hogy egy új politikai erőtől vagyok, és visszakérdez, hogy...
Megoldás mozgó?
Igen, hogy egy új baloldali pártól érkeztél?
Előzőekben csalódtam.
Igen, nem látom jönni. Azt látom, hogy jelenleg, ha valakinek azt mondod, hogy új politikai erőtől vagy, akkor azt akarja majd, hogy tisztás legyen. Gyakorlatilag.
Igen, amúgy erre valójában nincs túl sok idő, tehát hogy azért most 24 vége van, kb. Másfél év van a következő választásokig, és másfél év az annyira nem sok idő, hogy egyrészt a létező politikai életen belül meghozza ezeket a nem tudom, egyezményeket, meg tényleg építs ki magad közé mozgalmat.
Ezt kicsit viccből mondtam, szóval arra próbáltam utalni, hogy számomra nem egyértelmű, hogy most van itt a tér.
Hogy nincs itt politikai pillanat sem. Igen. De hogy közben bennem ez a kérdés, hogy mi a Tisza? Nem a folyóra gondolok.
A folyó nagyon jó.
Nem a cipőre, bár arról is beszéltünk, az arja Tisza meg minden, hanem arra, hogyha tényleg négypártosodni akar a Tisza, akkor alapvetően nekik is érdekük az, hogy legyenek autentikus baloldaliak a Tiszán belül, és a baloldaliak képviseljék ezeket az ügyeket, vagy az adott esetben területeket. Ja. Szóval, hogyha tényleg a Népfrontban gondolkozunk, és adott esetben, én nem tudom, hogy ebben különben a létező pártoknak lehet-e szerepe, de ha a Tisza erre nyitna, akkor az egy érdekes kísérlet lenne integrálni ezeket a különböző pártcsaládokat.
Hát meg hogy milyen vörös vonalakat húznál adott esetben, tehát hogy nyilván egy szövetség addig tart, ameddig mindkét fél betart bizonyos.
Ja. Mert hogy a Magyar Péter szempontjából, igen. Vagy baloldal?
Hát nem, baloldal szempontjából. Igen. Tehát hogy miért akarnád megteremteni számára a népfrontosodás lehetőségét bal felé, ha csak nem valamiért cserébe.
Hát igen.
És azt nem nagyon, tehát egy Magyar Péter nem annak az embernek tűnik jelenleg, aki
olyan szívesen
osztogatja a politikai tőkéjét.
Igen, de hogy szerintem ez az egyik ilyen dilemmája. Tehát ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, hogy kire, az el kell kezdenünk azon gondolkozni, feltéve, hogyha fél év múlva is politikai tényező lesz a Tisza, hogy a Tiszával mit kezdünk, mert az már igazából egy csomó más premisszert elkezd felvázolni ahhoz, hogy kik és hogyan tudják ezt. Hogyan tudnak képviselőt szerezni a baloldalnak 26-ban.
Igen.
Ja.
Jó, hát akkor szerintem elmondtuk a dilemmáinkat, és akkor hallgassunk meg néhány reménykedő véleményt. Azok, akik zöld cetlit tettek magunkra, van olyan, aki megosztaná esetleg, hogy miért érzi úgy, hogy most reménykedik egy új baloldali opcióban, vagy abban, hogy a baloldalnak jövője van Magyarországon?
Hátul volt egy készfeltétel.
Az úr a csíkos polóba, igen.
Sziasztok! Na, én egyébként pont ma lettem viszonylag reménykedő, mert olvasgattam a Tárki 2022-es kutatását a magyar társadalom értékszerkezetéről, és volt egy ilyen ábra, ami volt 10 ilyen nagyon fontos kérdés, hogy az emberek hova sorolják magukat, hogy valamilyen téma mennyire fontos nekik, és hogy szerintük a kormánypártnak mennyire fontos, és szerintük a többi embernek mennyire fontos. És a legtöbb helyen kb. Az volt, hogy az emberek azt gondolják, hogy a dolgokat a Fidesz úgy gondolja, mint az emberek többsége, és egy helyen volt nagyon eltérő különbség, a jövedelmi egyenlőtlenségek redistributív vagy piacpárti izéje, és ott volt egyértelmű, hogy az emberek nagyon nagy százaléka redistributív, tehát a skála egyik végén van, és azt gondolják, hogy mások is ott vannak, és azt gondolják, hogy a kormány pedig nem ott van. És ez volt az egyetlen olyan dolog, aminél az van, hogy nem csak ők nem értenek egyet a kormánynál, hanem azt is gondolják, hogy az emberek nagy része nem ért egyet a kormánnyal. És ez úgy felvidított, bazd meg, erre mindig lesz igény.
Igen, ennyi. Amúgy azt hiszem, tök jó, hogy mondod, mert ugye, és ugye ezt kiemelted, hogy azt gondoljuk, hogy mások is ebben vannak, mert ugye ez az egyik ilyen fontos dolog, ami látszik a kortárs választói magatartásban, hogy nem is feltétlenül a saját értékeimet próbálom kifejezni akkor, amikor szavazok, hanem azt szerint szavazok, hogy a körülöttem lévők és azok az emberek, akikhez tartozni akarok, azok mit gondolnak. Tehát akkor ilyen szempontból a politika spekulatív tőkepiacán is a redistributív álláspont képviselete egy kifizetődő dolog lenne, hogy ilyen undorító szavakat mondjak nagyon, nagyon sokat egymás után.
Hát csak kell egy szubjektum, hogy még egy undorító. Igen. Tehát kell valaki, aki ezt úgy képviseli, hogy ne kelljen befogni az orrod, amikor lehúzod az X-et.
Igen, kellett volna egy ivós játék, hogy mindig, amikor kimondunk egy idegen szót, akkor...
Igen, akkor tematizálunk.
Itt az előző felvetésre, hogy milyenek azok a pártok, amiket síratunk, vagy nem síratunk. Igazából bennem az van, hogy valamennyire én örülök annak, hogy ezek a pártok talán megszűnnek létezni, bár el tudom képzelni, hogy akkor még lesz belőlük 8, vagy így osztódnak tovább. De hogy én abban reménykedem, hogy az ő hamvaikon valami új, nem tudom, baloldali virág is majd kinyílhat. Ez az egyik. A másik meg itt a csikos pólós úriembernek a felvetésére, de szerintem mindig lesz igény arra, hogy beszéljünk a társadalmi egyenlőtlenségekről, és most hiába van Magyar Péter, hiába van neki egy ilyen nagy momentuma, én nem érzem azt, hogy ő bármit mondaná erről. Tehát, hogy az, hogy legyen jobb az oktatás, oké, ezt igazából szerintem szélbaltól széljobbig bárki nagyon szívesen mondja, de hogy ez hogyan legyen jobb, hogyan tudjuk ezáltal mondjuk a szegregációt csökkenteni, erről ő nem beszél, és erre mindig is lesz igény. És a harmadik dolog, ami miatt még van bennem remény, az, hogy ami talán a Magyar Péter féle, a Magyar Péter megjelenésének egy ilyen következménye lehet, az, hogy ő be tud húzni a saját pártjába, vagy mozgalmába, vagy mibe rengeteg embert, ami felébreszt szerintem több ezer, vagy több tízezer emberben egy olyan igényt, hogy jó, akkor én most nem csak a Facebookon szeretnék politizálni a lájkjaimmal, meg a kommentjeimmel, hanem beleteszek időt és energiát valamibe. És én abban reménykedem, hogy ez ugyanúgy hozhat baloldali alternatíváknak új aktivistákat, új embereket, és nem csak nekik.
Nagyon köszi.
Igen. Amúgy szerintem kicsit ezért dilemma, hogy a baloldal mit kezd a Tiszával. Mert hogy egyrészt, hogyha tényleg ilyen szélesen gondolkozik, akkor a baloldalnak azért az egy nem mindig feltétlenül rossz stratégia, hogy az ilyen pártokban próbáljanak meg lábat növeszteni, befolyást szerezni, adott esetben ezeket az üzeneteket áttolni, mert hogy tényleg a Magyar Péter nem állít sokat, amit állít az, hogy az oktatás az nem pénzkérdés, hanem a szakmai kérdés, ami ugye egyáltalán nem így van, az egészségügyről hasonlóképpen beszél. És hogyha most a redisztribúció elhangzott, a másik, tehát ami tényleg az első szinten van, az első helyen van, abban, hogy az emberek mit gondolnak a legnagyobb problémák Magyarországon, az egészségügy. És sem a baloldalon, sem valójában a Magyar Péternél nem nagyon fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban üzeneteket, és amúgy az egészségügyben sincs túl nagy mozgolódás a tanári szférával ellentétben. Szóval, hogy itt van egy csomó tér, egyetértek ezzel én is, és és amúgy szerintem az izgalmas lesz, hogy a tér a Tiszán kívül létezik-e csak szimplán, vagy a Tiszát is lehet adott esetben tologatni balra.
Abszolút. Én csak az egészségügy kapcsán egy anekdotát még gondoltam, hogy elmesélek itt a kampányidőszakból. Voltam az országos patika nap megnyitóján, és ennek kapcsán utána néztem a gyógyszerész szakmának egy kicsit, és nagyon izgalmas volt, hogy én ezt nem tudtam, de hogy a gyógyszerészet az úgy működik, hogy amikor működik egy gyógyszertár, akkor abban többségi tulajdona kell legyen egy gyógyszerésznek. Konkrétan minden egyes patikában 50% plusz egy a tulajdon aránya egy gyógyszerésznek.
És nem van a cím.
És ugye ez azért is, és emiatt van az, hogy még ezek a nagy franchise-ok is valamennyire korlátozva vannak abban, hogy mekkora vagyon tudnak felhalmozni, illetve magukat, ezt a gyógyszerész szakmát, ezt a pár ezer embert Magyarországon egyfajta ilyen középosztálybeli biztonságban tartja, de ott is ilyen korlátozások vannak, hogy maximum 4 patikában lehetsz tulajdonos gyógyszerészként. Tehát, hogy az egész egy ilyen viszonylag szociáldemokrata projekt, amit nyilván ez a hiány szakma ki tudott magának alakítani, és az, hogy a privatizációt, vagy meg a piacosodást azt egy ilyen korlátok közé szorítsa, gyakorlatilag ilyen polánista módon itt az ilyen védővonalakat meghúzta a szakma, és csak ezen gondolkodtam, hogy hát, hogyha a magyar egészségügyben egyébként van egy ilyen erős bástyája ennek, és vannak ilyen történetek, akkor ezeket hogyan lehetne így felhangosítani, és ezen keresztül elmondani azt, hogy a baloldal az nem csak egy ilyen utópia, meg illúziók, meg vágyálmok, hanem itt konkrétan a magyar társadalmi jelenben ezt és ezt okozza, ezt és ezt a réteget,nek az érdekeit szolgálja ki, és így ilyen jól, hogy mondjam, a gyógyszertárakkal még senkinek nem hallottam, hogy problémája lenne egyébként, és azt gondolom, hogy ennek része az, hogy nem úgy működik, mint működik akármelyik franchise azok által leuralt ágazata így a gazdaságunknak. Úgyhogy ez csak az egészségügy kapcsán gondoltam, hogy megosztom, mert pont az elmúlt hetekben egy ilyen nagyon inspiráló dolog volt számomra.
És ez amúgy, szóval, ami van, hogy ez a munka nem csak azt jelenti, hogy politikai szervezetek megtalálnak új üzeneteket, hanem ezt a politikai eliten belül is el kell végezni. Tehát az, hogy adott esetben baloldali politikusok még gondolnak arról, hogy mi az egészségügynek az alternatív, vagy a reform hogyan nézhet ki, vagy az oktatásnak a reformja, az szerintem azért elég kiábrándító, és az tökre látszik, hogy csomó olyan baloldali politikus le van ragadva 2000-es években az olyan kisállam megoldásokban, ami akkor szociáldemokrata plesnit kapott, és nagyon ritkán látni olyan fajta baloldali mozgolódást, ami felvenni az ütemet ezekkel az ötletekkel, szóval, ja.
Ezek régi ötletek.
Szóval. Hát igen, pontosan, de hogy két irányú a munka, sajnos, és nem lehet azt mondani, hogy az elittel ilyen szempontból nem érdemes foglalkozni.
Nekem, mint a Szikra mozgalom nem annyira régi tagjának, így most az, hogy belülről látom a működését, meg azt, hogy ez a lassú építkezés ez működik, az ad nekem reményt igazából. Tehát, hogy így pici lépésekben, de lehet, hogy még nem győzelmekkel, de hogy azért ez növekszik, és betesszük a lábunkat ide-oda, és a gondolat is terjed. Tehát nekem ez is, hogy én magam tudom magamról, hogy baloldali vagyok, és ezt így kimerem mondani, és úgy gondolom, hogy kb. Hiteles emberként így ezt tudom terjeszteni. Szerintem ez hat. Tehát, hogy pici lépésekben, egyes embereken keresztül, de hogy ez működik. Abszolút. Lehet, hogy ennyi időnk nincs, de akkor is.
Akkor nagyon köszi, hogy eljöttetek erre az első ilyen élőben szervezett évadzárunkra, meg köszi, hogy megosztottatok velünk a gondolataitokat. Most a belépési küszöbbel is egy kis nyári pihenőre megyünk, meg megtervezzük, hogy hogyan tovább. Ez volt egyébként a 4. évadunk, úgyhogy nagyon köszönöm a közös munkát, Dávid.
Én is. Ez egy ciklust volt gyakorlatilag.
Majdnem, igen. És akkor találkozunk ősszel legkésőbb, addig nektek is hallgatóknak jó pihenést, hogyha tetszett ez az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán és a belépési küszöb YouTube csatornájára, a podcast platformjaira, a megfelelő applikációkban, és hogyha megtettetek, akkor szálljatok is be a Partizán finanszírozásába, hogy az ehhez hasonló élő rendezvényeket kedves Irsik Bence hangmérnök kollégával, illetve a grafika terén Kili Zsannával, Bozai Balázzsal, mint szerkesztő, és azt hiszem, mindenkit, aki ebben az adásban részt vett, azt felsoroltam.
Még szerintem Fűző Dominika, mint social médiás.
Így van, és Bekanna, mint produkciós munkatárs.
Igen, és nagyon hosszú még a lista. Köszönjük az összes Partizán dolgozónak, hogy ez ilyen dolgok megtörténhetnek, és találkozunk össze.
Köszi, sziasztok!
Sziasztok!